Szerzeményem biztonságban volt a parton. Visszatértem tehát a csónakomhoz, és evezőmmel előbb kikötőjébe kormányoztam, aztán elindultam első házam felé, ahol mindent rendben találtam. Kipihentem magam, hogy folytassam régi életemet. Elvégeztem szokott munkáimat. Életem a rendes kerékvágásban haladt. Éppen csak éberebb voltam a szokottnál. Gyakran kikinéztem, de nem mentem el annyit hazúrról. Ha elfogott a vágy, hogy szabadon mozogjak, a sziget keleti részén barangoltam, ahol majdnem bizonyosra vehettem, hogy a vadak nem lepnek meg. Itt nem kellett olyan óvatosan járkálnom, nem vittem magammal annyi lőport, mint a másik útra szoktam. Majdnem 2 évig éltem így. De szerencsétlen fejem, mely csak arra volt jó, hogy egész életem nyomorultá tegye, megint tervektől zsongott. Folyton azzal foglalkoztam, hogy szabadulhatnék a szigetről. Újra el akartam látogatni a roncshoz, bár a józanész azt súgta, nincs ott semmi, amiért az utat érdemes volna megkockáztatni. Néha erre, néha meg amarra akartam elkóborolni. Azt hiszem, a Szalechből hozott csónakom kéznél van, már régen kereket oldottam volna. Intő példaként ugyan előttem állt számos eddigi szerencsétlenségem, de rossz természetem olyan mélyen gyökerezett bennem, hogy nem tudtam kibékülni helyzetemmel. Folyton azt hánytan vetettem magamban, miképpen menekülhetnék meg erről a helyről. Talán nem árt, ha elmondok egyet mást szabadulási terveimből. Mindenki azt gondolhatná felőlem, hogy ezek után visszavonultam váramba, biztonságba helyeztem a csónakot, és nagyjából úgy folytattam életemet, ahogy eddig. Vagyonom jelentékenyen megnövekedett, de azért gazdagabb mégsem lettem. Ugyanis kincsemet épp úgy semmire sem tudtam használni, mint Peru indiánjai a spanyolok bejövetele előtt. Egyszer egy esős május éjszaka, hajótérésem után 24 esztendővel, éppen ágyamban feküdtem. Ébren voltam, jó egészségnek örventem, sem betegség, sem rossz kedv nem kínzott, testem, lelkem nem volt más feltételek közt, mint egyébként. Mégsem szállt szememre álom, még egy pillanatra sem. Lehetetlen lejegyezni a tömérdek gondolatot, mely akkor éjszaka emlékezetemen átrohant. Sűrítve végigéltem életemet egészen addig, míg a szigetre kerültem, és itteni tartózkodásom éveit. Összehasonlítottam első magányos éveim boldogságát azzal a nyugtalansággal, mely a homokban látott lábnyom óta gyötört. Azzal tisztában voltam, hogy a vadak azelőtt is gyakran fölkeresték a szigetet, sőt, talán több százan is partra szálltak. Viszont én mindaddig nem tudtam a dologról, tehát félelem sem volt bennem, nyugodt voltam, bár a veszély ugyanúgy fenyegetett. Elgondoltam, milyen jó, ha az ember nem látja előre a dolgokat. Aztán gondolataim a vadak természetével foglalkoztak. Miképpen lehetséges, hogy ilyen teremtmények is vannak a világon? Milyen messze van földjük, ahonnan elindulnak? Miért távoznak időnként oly messze otthonuktól? Miféle csónakjaik vannak? És miért ne fordíthatnék egyet a dolgon, és miért ne juthatnék el hozzájuk, mint hogy ők eljutottak hozzám? Természetesen legjobban az a gondolat kínzott, amikor elképzeltem közöttük sorsomat. Mi lenne belőlem, ha a kezük közé kerülnék? Vagy hogy menekülnék el, ha megtámadnának? És már akkor milyen veszély fenyegetne, amikor megközelítem a partot? És ha nem esnék a kezükbe, hogy gondoskodnék magamról? Merre venni utamat? Pillanatnyi helyzetemet a halálnál is nyomorúságosabbnak tartottam, viszont ha elérem a szárazföld partját, ott is menedékre lelhetek, és haladhatok a part közelében, mint Afrikában tettem. Esetleg lakott hely is eshet utamba, ahol segítségre találok. Legrosszabb esetben meghalok, és vége nyomorúságomnak. Ilyen hatással volt rám a rossz hangulat, az aggodalom, és az a csalódás, mely a hajóroncs fedélzetén ért. Mert akkor képzeletemben már elég közel voltam ahhoz, hogy beszélhessek valakihez. Éppen ezért képtelen voltam másra gondolni, mint arra, ami vágyaimat foglalkoztatta. Át akartam jutni a szárazföldre. Legalább 2 órája feküdtem már gondolataimba merülve. Vérem hevesen keringett ereimben, mintha lázom lett volna. De a természet végül egészséges alvásról gondoskodott, és akkor azt álmodtam, hogy reggel szokásomhoz híven kimegyek váramból, és a parton hirtelen 2 csónakot és 11 vadembert pillantok meg. Éppen kikötnek, és egy másik vadat hoznak magukkal. Bizonyára meg akarják ölni, hogy megegyék. A fogoly hirtelen félreugrik és rohanva menekül. Aztán álmomban berohan az erődítményem előtti ligetbe, hogy elrejtőzzön. Én látom, hogy egyedül van, de arról nem veszek tudomást, hogy a többiek üldözik. Oda megyek hozzá, mosolygok és bátorítom. Ő letérdel előtte, mint a kérne, hogy segítsek rajta. Megmutatom neki létrámat. Erre felmászik rajta. Beviszem a barlangomba, ahol társammá fogadom. Magamban pedig ezt gondolom. Most végre megkockáztathatom a szárazföldi utat. Ez a fickó lesz a matrózom, megmutatja, mit tegyek, hová menjek eleségért, és hová nem menjek, ha veszély környékez. Ekkor felébredtem. Az álomképek hatás alatt teli voltam reménnyel. Annál nagyobb volt a csalódás, melyet eszmélésem után éreztem. Rájöttem, hogy az egész csak a képzelet játéka volt, és ez igen lehangolt. Egy következtetést mégis leszűrtem álmomból. Nem menekülhetek másként, csak ha szerzek magamnak egy vadembert. Mégpedig lehetőség szerint foglyot, akit arra ítéltek, hogy elfogyasztják, és éppen ezért hozták szigetemre. Volt azonban a dologban egy bökkenő. Egyetlen mód van arra, hogy tervemet végrehajtsam, ha megölöm az egész karaván. Nem csak vállalkozásom merészsége riasztott vissza a kísérlettől, de lelkiismereti kételyek is gyötörtek. Szívem remegett, hogy saját szabadulásomért ennyi vért kell ontani. Végül azonban sok önmagammal folytatott vita után győzött bennem a szabadulás vágya. Elhatároztam, ha csak egy mód van rá, szerzek egy rabot, kerüljön akármibe. Először terveket szövegettem, de nem tudtam zöldágra vergődni. Egyik eszköz sem bizonyult célra vezetőnek. Tehát elhatároztam, megvárom, míg a szigetre jönnek, megfigyelem viselkedésüket, a többit pedig a véletlenre bízom. És akkor majd úgy fogok cselekedni, ahogy az alkalom diktálja. Elhatározásomnak megfelelően szinte naponta felderítő utakat végeztem, annyit, hogy szinte már meg is untam, mert közben eltelt másfél esztendő. Én az idő legnagyobb részét azzal töltöttem, hogy kimentem a sziget nyugati végére és délnyugati sarkába. Ott a csónakokat lestem, de egy sem mutatkozott. Elkedvetlenedtem, és rengeteget bosszankodtam, ám ennek ellenére sem csökkent bennem a vágyakozás. Sőt, talán még jobban gyötört. Most már attól sem féltem, hogy a vadak megláthatnak, annyira szerettem volna én látni őket. Sokszor abban az ábrámban ringattam magam, hogy nem is egy, hanem két vagy három vadat teszek akaratom eszközévé, és el tudom érni náluk, hogy soha ellenem ne forduljanak. Sokáig dédelgettem magamban ezt a gondolatot, de nem történt semmi sem. Képzelődésem szétfoszlott, mert a vadak nem akartak mutatkozni. Körülbelül másfél éve szövegettem terveimet, és egy reggel nagy meglepetésemre észrevettem, hogy nem kevesebb, mint 5 kenu van egymás mellett a sziget partján, viszont az embereket sehol sem látom. Nagy számok miatt minden tervem egyszerre füstbe ment, mivel 4-en vagy 6-an szoktak egy csónakba ülni, vagy néha még többen is, el sem tudtam képzelni, mit évő legyek. Egymagamban álltam szemben 20 vagy 30 emberrel. Zavartan és nyugtalanul várakoztam váramban. Közben természetesen felkészültem a védelemre, ha bármi történnék. Jó darabig várakoztam, és figyeltem, nem hallok-e zajt. Végre elfogyott a türelmem. Puskámat letettem a létre a lábához, és felmásztam a domb tetejére, mint rendesen. De úgy helyezkedtem el, hogy fejem ne emelkedjék a domb fölé, nehogy észrevegyenek. Távcsövem segítségével megszámoltam, hogy legalább 30-an vannak. Láttam, hogy tüzet gyújtanak és főznek valamit. Hogy mit tettek, nem tudom. Közben valamennyien táncoltak, harcias taglejtésekkel a tűz körül ugrándoztak. Miközben távcsövemen keresztül figyeltem őket, észrevettem, hogy 2 nyomorúságos teremtést rángatnak elő a csónak mélyéről. Úgy látszik, eddig ott fekhettek, tehát ők lesznek a mészárlás áldozatai. Az egyik tüstént lebukott, azt hiszem bunkóval üthették agyon, mert így szokták. 2 vagy 3 azonnal hozzáláttak, hogy a főzéshez feldarabolják. Ez alatt a másik rab mellettük állt és várta, míg rákerül sor. Ebben a pillanatban szegény nyomorult megérezte, hogy nem figyelnek rá. A kötelékek sem voltak rajta. Hihetetlen gyorsasággal rohanni kezdett a parton. Egyenesen felém, illetőleg a partnak azon szakasza felé, ahol lakóhelyem állt. Be kell vallanom, szörnyen megijedtem, mikor közeledni láttam. Különösen, mikor úgy tetszett, hogy az egész banda üldözi. Vártam ugyan, hogy valóra válik álmom, és ligetemben keres menedéket. Arról azonban az álom nem kezeskedett, hogy a többi vad ide nem követi, és nem találják meg nálam. Mégis a helyemen maradtam. Gondolataimat valahogy rendbe szedtem, mert láttam, hogy csak 3 vannak a nyomában. És még nagyobb erőt öntött velém az, hogy a menekülő sokkal gyorsabban futott, mint üldözői. Tehát ha fél óráig fut, megszabadul tőlük. Köztük és erődöm között volt a folyó, melyet elbeszélésem első részében többször említettem. Annak idején itt raktam le az öbölben a hajóra megmentett rakományt. Világos, hogy szegény nyomorult vagy átúszta a folyót, vagy pedig elfogják. De mikor a menekülő a partot elérte, pillanatig sem hadbozott, belevetette magát a vízbe, noha éppen dagály volt. Körülbelül 30 karcsapással átúszta, majd kimászott a partra, és hallatlan gyorsasággal továbbfutott. Mikor 3 üldözője a folyóhoz ért, kiderült, hogy közülük csak 2 tud úszni, a harmadik azonban nem. Megállt a túlsó parton, és egy ideig társait figyelte. Majd lomhán visszafelé baktatott. Ezt a saját szempontjából okosan is tette. Megfigyeltem, hogy a 2 üldözőnek legalább 2-szer annyi időbe kerül a folyó átúszása, mint a menekülőnek. Nagy erővel szinte ellenállhatatlanul ragadott meg a gondolat, hogy eljött a rég várt pillanat. Most szerezhetnek magamnak társat, vagy segítőt. Valósággal a végzett parancsa, hogy segítsek a szerencsétlenen. Rögtön lerohantam a létrán, felkaptam két puskámat, melyeket már előbb a létra lábához támasztottam. Aztán ugyanolyan gyorsan a domb tetejére hágtam, és elindultam a tengerpart felé. Csak nagyon rövid utat kellett megtennem, azt is dombról lefelé. Így az üldözők és a menekülők közé kerültem. Hangosan a szökevény után kiáltottam, ő visszanézett, és az első pillanatban bizonyára ugyanúgy rettegett tőle, mint az üldözőitől. Én kezemmel integettem, hogy jöjjön vissza, ugyanakkor lassan közeledtem az üldözők felé. Hirtelen az első előtt termettem, és puskám tusával leütöttem. Óvakodtam tüzelni, nehogy a többiek meghallják. Igaz ugyan, hogy ilyen távolságban elég keveset hallottak volna, és mivel a lőporfüst sem látható, alig ha tudták volna mire magyarázni a zajt. Mikor az elsőt leütöttem, társa megtorpant. Úgy látszik, ő is megijedt. Én feléje indultam. De mikor közelebb jutottam hozzá, észrevettem, hogy nyílveszőt tart kezében, amelyet éppen íjjára készül illeszteni, hogy lelőjön. Így kénytelen voltam puskámat használni. Első lövésre leterítettem. Szegény menekülő látta, hogy mindkét ellenségét elpusztítottam. Ám de annyira megrémült puskám zajától, hogy a lába is földbe gyökerezett. Nem mozdult sem előre, sem hátra. Mégis inkább azt a benyomást keltette, hogy távolodni akar és nem közeledni. Újra rákiáltottam, és jelekkel igyekeztem értésére adni, hogy jöjjön. Meg is indult, de újra megállt, majd ismét tett néhány lépést, azután ismét megállt. Láttam, egész testében remeg, mintha már is rabságba esett volna, vagy mintha őt is a halál várná, akár csak két ellenségét. Újra intettem neki, hogy jöjjön. Próbáltam jelekkel értésére adni, hogy nincs oka félni. Egyre közelebb jött, de minden 10 lépés után letérdelt. Ezzel fejezte ki háláját azért, hogy megmentettem az életét. Rámosolyogtam, barátságos arcot öltöttem, és tovább integettem. Végül egészen mellettem állt. Ekkor újra letérdelt, megcsókolta, majd a homlokával érintette a földet, lábam megfogta, és a saját fejére illesztette. Úgy látszik, ez annak a jele volt, hogy örökre rabszolgámnak tekinti magát. Én magamhoz emeltem, és amennyire lehetett, igyekeztem bátorságot önteni belé. De új tennivalók vártak rám. Tudni, hogy közben észrevettem, hogy a leütött vad nem halt meg, csupán elkábult az ütéstől. Most kezdett magához térni. Rámutattam, hogy védencemet figyelmeztessem. Üldözője még nem halt meg. Néhány szót mondott erre, melyeket nem értettem, ugyan mégis nagyon örültem nekik. Mert ezek voltak az első emberi hangok, melyeket 25 év óta hallottam. De nem sok időm volt arra, hogy most ezen elmélkedjem. A leütött vad már annyira magához tért, hogy felült a földön. Észrevettem, hogy az én emberem remegni kezd. Erre én másik puskámra mutattam, mintha le akarnám lőni. Vademberem, mert ezentúl így nevezem, most kérő mozdulatot tett. Megértettem, hogy kardomat szeretné, mely hüvely nélkül lógott övemen. Teljesítettem kívánságát, mielőtt kezében volt a fegyver, ellenségére rohant, és egyetlen csapással leütött a fejét. Csodálkoztam rajta, hogy ilyen jól bánik egy számára nyilván idegen fegyverrel. Később megtudtam, hogy ők is csinálnak fakardokat, amelyek olyan jélesek és súlyosak, hogy leüthetik velük bárkinek a fejét. Vadon most már a győzelem boldog mosolyával közeledett felém, és visszaadta a kardot. A lábam elé helyeztett taglejtések közepette, melyeket nem nagyon értettem, a megölt ember koponyájával együtt. Látszott rajta, hogy egészen legyűlözte a kíváncsiság, hogy voltam képes megölni a másik indiánt olyan messzire. Rámutatott a hullára, és jelekkel kérte, hadd mehessen oda. Intettem neki, hogy csak menjen, mikor odaért, elképed vált a holttest fölött. Előbb egyik oldalát vizsgálta meg, majd mikor megfordította a másikat. A golyó által ütött sebet nézte, mely éppen a mell közepén tátongott. Nem folyt el sok vére, úgy látszik befelé vérzett el, mert már teljesen halott volt. Vadon felvette az íjat és a nyilat, és visszajött hozzám. Én útnak indultam, és intettem neki, hogy kövessen. Igyekeztem értésére adni, hogy mások is jöhetnek. Erre ő jelekkel magyarázni kezdte, hogy szeretné eltemetni ellenségeit. Nyilván azért, hogy követői nyomokra ne bukkanjanak. Én szintén jelekkel beleegyezésemet adtam. Azonnal munkához látott, és pár perc alatt jó kis gödröt kapart a kezével a homokba, mely elég nagy volt, hogy egy embert beletemessenek. Belé vonszolta a tetemet, és földet hányt rá. Így cselekedett a másikkal is. Azt hiszem, az egész művelet nem vett egy negyed óránál hosszabb időt igénybe. Újra intettem neki, hogy kövessen. Nem váramba vittem, hanem barlangomba, a sziget túlsó felére. A barlangban ennivalót és egy szőlőt adtam neki, egy korsó vizet tettem eléje. Úgy láttam, alaposan megszomjazott a nagy rohanás után. Mikor így felfrissült, jeleztem neki, hogy most már lefekhet. Egy helyre mutattam, ahol a rizs szalmalom takaróval volt beterítve. Magam is nem egyszer aludtam rajta. Szegény teremtés azonnal lefeküdt és elaludt. Megállapítottam, hogy meglehetősen jóképű csinos fiszkó, tartása egyenes, lába erős, de nem túlságosan vastag. Magas volt és jó arányos alkatú. Úgy gondoltam, 26 éves lehet. Arca igen jó benyomást keltett, nem vadságot, inkább biztonságot tükrözött, és volt benne valami férfias. Sőt, ha mosolygott, kedvességet és finomságot is fel lehetett fedezni arcán. Fekete, hosszú haja nem göndörödött gyapjasan, hanem simán lógott. Homloka magasan domborodott, élénk szeméből pedig okosság sugárzott. Bőre színét nem feketének, inkább cserzett barnának láttam. Arca kerek volt és telt, orra kicsiny, de nem lapos. Keskeny rajzú szája mögül elefántcsontfehér fogak villantak elő. Fél óra hosszat feküdt, de inkább csak szundított, mint aludt. Hirtelen felkelt és kijött a barlangból hozzám. Én közben ugyanis éppen kecskéimet fejtem a közeli karámban. Mikor észrevett, hozzám futott, homlokát ismét földre hajtotta, és akárcsak az előbb újra fejére illesztette lábamat. Ezután minden elképzelhető jellel igyekezett értésemre adni, hogy szolgámnak tekinti magát, amíg él. Túlnyomó részt megértettem, hogy mit akar kifejezni. Jeleztem, hogy meg vagyok elégedve. Nem sokára beszélni kezdtem hozzá, és tanítgattam, hogy ő is beszéljen. Legelőször azt igyekeztem megértetni vele, hogy neve Péntek, mert Péntek volt az a nap, amikor megmentettem. Hadd maradjon meg a nevében ennek az időnek emléke. Ugyancsak megtanítottam a Robinson névre, és megértettem vele, hogy ez az én nevem. Megtanulta az igen és nem szavakat, és azt is, hogy mit jelentenek. Majd agyakbögréből tejet kínáltam neki. Én is ittam belőle szemelláttára, miközben megmártogattam kenyeremet a tejben. Neki is kezébe nyomtam egy darabot, hogy ugyanúgy cselekedjék. Hamarosan meg is tette, s jelezte, hogy ízlik. Egész éjjel vele maradtam, de mikor nappal lett, intettem neki, hogy kövessen. Értésére adtam, hogy ruhát kap. Ennek szemlátomást megörült, mert teljesen mesztelen volt. Mikor elmentünk amellett a hely mellett, ahol a két embert eltemette, ujjával rámutatott a halmokra. Előző nap ugyanis mindkettőt jelekkel látta el, amelyekről később rájuk találhat. Aztán gesztikulálni kezdett, hogy ássuk ki, és együk meg a holttesteket. Erre egy nagyon haragos arcot vágtam, kifejezve, hogy mennyire borzadok a gondolattól. Intettem kezemmel, hogy azonnal jöjjön. Engedelmesen követett. Felvezettem a domb tetejére. Ott körülnéztünk, hogy eltávoztak-e ellenségei. Elővettem látcsövemet, és aprólékosan megvizsgáltam táborhelyüket a parton, de sem ők, sem a csónakok nem voltak sehol. Bizonyosra vehettem, hogy eltávoztak. Úgy látszik, két társukat nem is keresték. De én nem elégedtem meg felderítésem eredményével. Most már bátrabb voltam, és ennek következtében kíváncsibb is. Magammal vihettem Pénteket, kezében adtam kardomat. Ő meg hátára vette az íjat és puskámat, még én kettőt tartottam magamnál. Így értünk a benszülöttek táborhelyére. Nagyon szerettem volna valami közelebbit megtudni róluk. A helyszínen ereimbe megfagyott a vér, szívem pedig szinte megállt a szörnyű látványtól. Az elénk táruló kép valósága megdermesztett, de Péntekre nem tett különösebb benyomást. A földet szanaszét emberi csontok borították, melyekre rászáradt a vér. Itt is, ott is félig megrágott, szétmarcangolt és megpörkölt húsdarabok hevertek. Minden arról a győzelmi ünnepről beszélt, melyet a vadak ellenségeik pusztulásának örömére ültek. Három koponyát, öt kezet és négy vagy öt sipcsontot láttam szerteszét a földön. Péntek megértette kíváncsiságomat, és jelekkel fejezte ki, hogy négy foglyot hoztak át lakmározás céljából. Hármat meg is ettek, ő pedig, itt magára mutatott, a negyedik lett volna. Azt is megtudtam, hogy nagy csata volt az ellenség és az ő törzse között. Továbbá, hogy amazok nagyon sok foglyot ejtettek. Mind a két társaság különböző helyekre vitte a foglyokat, hogy megegyék őket, akárcsak ezeket a nyomorultakat. Péntekkel mindent összeszedtem. A koponyákat, a csontokat, a húsmaradványokat. Mikor együtt voltak, mágjára rakadtam, és mindent hamuvá égettem. Pénteknek egy-egy jó darab hús láttára korgott a gyomra. Én azonban annyira kimutattam irtózásomat, hogy étvágyát nem mert elárulni. Ugyanis jelekkel megértettem vele, hogy megölöm, ha belemer kóstolni a húsba. Munkánk végeztével erődönbe mentünk. Ott hozzáláttam Péntek felruházásához. Mindenekelőtt adtam neki egy vászonnadrágot, mely a hajdani ágyúmester ládájából került elő. A spanyol hajóroncsal kapcsolatban már megemlékeztem erről. Egy kis igazítás után egészen jól állott rajta. Aztán kecskebőrből mellén tákoltam össze neki. Tűrhetően sikerült, mert időközben eléggé belejöttem a szabómesterségbe. Elláttam egy nyúlbőlből készült, nagyon kényelmes és elég csinos sapkával is. Egyelőre tehát tűrhetően felruháztam. Ő pedig oda volt az örömtől, hogy ugyanolyan ruhát visel, mint gazdája. Eleinte ügyetlenül csetlett botlott új öltönyében. A nadrágviselés szokatlan volt neki, a mellény pedig dörzsölte a vállát és hónalját. Miután egy kicsit tágítottam rajta, ahol feldörzsölte, egész jól tudta használni. Másnap, miután kunyhóba mentem vele, azon kezdtem tanakodni, hol szállásoljam el. Hogy ő is jól érezze magát, és nekem se legyen utamban, egy kis sátrat emeltem neki a két erődítmény közti térségben, a másodikon belül, de az elsőn kívül. Mivel ide nyílt a barlang külső bejárata, ajtófélfával láttam el, és egy befelé nyíló ajtót is szereltem rá. Éjszakára eltorlaszoltam, és a létrát is magam után húztam. Péntek tehát nem jöhetett át a felső falon. Legfeljebb átmászhatott volna. De az ilyesmi akkora lármával jár, hogy mindenképpen fel kell ébrednem. Ugyanis első falam fölé most már hosszú rudakból tetőt emeltem, amely befötte az egész sátrat, és a domboldalhoz támaszkodott. Azon a helyen, ahol a létra segítségével szoktam kibeközlekedni, csapóajtó félét szereltem fel. Ha valaki kívülről próbálkozott bejönni, az ajtó leesett, és nagy zaj csapott. A fegyvereket este elvettem Péntektől, és lakosztályomban helyeztem el. De elővigyázatosságomra semmi szükség nem volt. Mondhatom, hogy soha senkinek nem volt még hűségesebb, ragaszkodóbb társa, mint nekem. Semmi alattomosságot, makacságot vagy rossz indulatot nem fedeztem fel benne. Mindenben tökéletesen engedelmeskedett, úgy ragaszkodott hozzá, mint gyermek az apjához. Gondolom, ha alkalom kínálkozik, életét is kész lett volna feláldozni, hogy megmentsen. Erről sok minden meggyőzött, és rájöttem, hogy részéről semmi veszély nem fenyeget. Új társammal tehát nagyon meg voltam elégedve. Sok örömömöt telt benne, és elhatároztam, hogy mindenre megtanítom, amivel hasznomra és segítségemre lehet. Elsősorban szerettem volna elérni, hogy megértse a szólók hozzá. Mondhatom, tehetségesebb tanítványt nem is kívánhattam volna. Mindig nagyon vidám és szorgalmas volt. Már az is örömmel töltött el, ha megértett, vagy meg tudta magát értetni velem. Tehát nagyon kellemesen lehetett társalogni vele. Most már kezdett az életem olyan könnyűvé válni, hogy nem bántam volna, ha akár örökre itt kell maradnom. Csak a vadaktól ne kellett volna tartanom.